Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől. I've seen days melt into nights in circles of lights. I've watched a spider spin a star between the window box floors. I've heard you laugh and cry in the seagull's sigh, and a story formed within. Don't let me lose my wonder. Don't let me lose my
Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsorában. A mikrofonnál Gitell Szabó József Levente szerkesztő. Mégis meddig és mire kell várnunk? Kérdezi az ébresztő gondolat, reményeink szerint választ is kapunk erre a kérdésre. Majd a véradás témájában hallhatunk összeállítást.
Olyan dologról van szó, hogy igen, állandóan arról beszélünk, hogy föltaláltak ezt, föltaláltak azt, megvannak azok a pótlók, melyek pótolnak ezt, vagy azt, vagy amazt. Ma már el nem tudjuk képzelni a műanyagok nélkül a ruházkodást, a öltözködést, az lábbeliket. Igen, vannak pótlóanyagok, melyek mai nap már bizonyos anyagokat be lehet adni a betegnek intravénásan, de magát, az emberi vért semmivel pótolni nem lehet.
Aztán bérkülönbségek Erdélyben.
Az erdélyi magyarok bérkülönbségnek összetett okai vannak. Az előadásomban felhívtam a figyelmet, hogy nem a románokkal szembeni bérkülönbségeket vizsgáltuk, hanem a magyarok közötti béreltéréseket. Ennek ugye nyilván az oktatással van összefüggésben, tehát azok, akik magasabb végzettségűek, azok jobban keresnek. Ez egyik legfontosabb tényező.
Illetve olvassunk be a hétköznapoknak.
Kicsit a hétköznapok szürkeségéből ki szeretnénk rándítani, ki szeretnénk vonni a mindennapi teendők mögül az embereket, ezért beolvasunk a hétköznapoknak, olyan rendezvényeket próbálunk szervezni, amely minden korosztály számára érdekes lehet, úgy az unokákat elkísérő nagyszülőktől, mint a olvasni nem tudó még, vagy még olvasni nem tudó gyermekeknek.
Hallgassanak minket most is. Her soul, don't let me lose my
Olvassák a harangszó gyülekezeti lapot. Ez megrendelhető és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban. A lap világhálós kiadása a harangszó gyülekezeti lap Facebook oldalán követhető.
Ébresztő gondolat.
Várunk, és közben szépen lassan eltelik az életünk. Várunk. Az idő múlik, de mi csak várunk. A pillanat elmúlik, és a múlt része lesz, és mi csak várunk. Várjuk, hogy elmúljon a hideg, hogy elálljon az eső, hogy véget érjen a fárasztó nap, hogy elteljen a hét, hogy hazamehessünk, hogy elmehessünk. Hogy egy jobb helyen legyünk, hogy elmúljon az unalom, hogy elmúljon a bánat, hogy megértsük, hogy elfelejtsük, hogy megbocsássuk, hogy megbocsássanak, hogy kisüssön a nap, hogy eljöjjön az igazi, hogy viszont lássuk őt, hogy eljöjjön a nagy nap, hogy eljöjjön a nagy lehetőség, hogy erősek legyünk, hogy megmerjük tenni, hogy változzanak a dolgok, várjuk. Hogy elkezdődjön, várjuk, hogy elmúljon. Csak várunk, mindannyian mást. És sokszor csak a várakozásnak élünk, amely betölti mindennapjainkat, óráinkat, perceinket, és eközben elfelejtünk a pillanatnak élni. Elfeledkezünk a pillanatról, amely a kezünkben van. Amely mindvégig a kezünkben volt, és közben elillan. Várunk, és közben szépen, lassan eltelik az életünk.
Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád, mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő. Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád, mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő.
Jöjjetek hozzá, kik megfáradtatok, megkönnyíti Jézus nehéz terhetek.
Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád, mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő. Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád, mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő.
Jöjjetek hozzá, kik szomjazzátok őt, bensejéből élő víz, forrása fakad.
Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád, mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő. Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád, mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő.
Jöjjetek hozzá, ti alázatosok, nektek akarja adni dicső országát.
Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád, mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő. Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád, mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő. Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád, mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő. Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád, mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő.
Hit és gyógyítás.
Az ország betegeinek gyógyulását sok esetben különböző vérkészítmények segítik, melyek élő emberektől származnak, vagyis a véradóktól. Azonban nagyon sok közkeletű tévedés is félreértés kering a köztudatban, ennek a menetéről, amelyet most jó tisztázni. A legfontosabb, hogy véradó minden egészséges nagykorú, de 65 évesnél fiatalabb személy lehet, amennyiben a súlya nagyobb, mint 50 kg. Véradásra több formában lehet vállalkozni. Vannak például állandó helyszínek, ahol az év minden időszakában lehetőség van véradásra. A vérkészítményekkel kapcsolatos legtöbb teendő ellátását végző és a véradásokat koordináló Országos Vérellátó Szolgálat, illetve más egészségügyi és civil szervezetek is évente több alkalommal előre meghirdetett időpontban és helyszínen szerveznek kampányszerű véradásokat. Egy év alatt egy személy csak meghatározott számú alkalommal lehet véradó. Férfiak maximum 5-ször, nők legfeljebb 3-szor adhatnak vért. A véradó egészségének védelme érdekében a szervezet regenerációját elősegítendő két véradás közt minimum 56 napnak kell eltelnie. Véradás előtt az alkalmasságot orvosi vizsgálattal állapítják meg. A vizsgálat során természetesen a vér egyes jellemzőinek meghatározására is sor kerül, legfontosabb ezek közül a vér hemoglobin tartalma. Olyan személyek esetében, akik első alkalommal adnak vért életük során, a vércsoport előzetes meghatározása is megtörténik. Az orvosi vizsgálat a részletes anamnézis felvételéből és egy tájékozódó jellegű fizikális vizsgálatból áll, mely során az orvos meghallgatja a szív- és tüdőhangokat, megtapintja a nyirokcsomókat, megvizsgálja a látható nyálkahártyákat, és a vérnyomás mérés sem maradhat el. Amennyiben a vizsgálatok során eltérések fedezhetők fel, a vizsgáló orvos mérlegeli, hogy a véradót átmenetileg vagy véglegesen kizárja-e a véradásból. A kizárás sokféle betegség vagy kóros állapot miatt szükséges lehet, a vér alacsony hemoglobin tartalmától kezdve a banális torokgyulladáson át a potenciálisan halálos veszélyt magában rejtő hepatitis fertőzésekig. Véradásra célszerű étkezést követően érkezni. Ügyeljünk arra, hogy véradás előtt ne fogyasszunk zsíros, koleszterindús ételeket, mert a levett vér magas zsírsav tartalma előnytelen lehet a feldolgozás szempontjából. Fontos, hogy véradás előtt elegendő folyadékot fogyasszunk az esetleges rosszulétek elkerülése érdekében. Mivel a véradás során viszonylag jelentős mennyiségű vér levételére kerül sor, a szervezetnek ez kisebb megterhelést jelent, amely ellen előzetes megfelelő kalória és folyadékbevitellel védekezhet a véradó.
Mert te, Uram, fenséges vagy a földön, és felmagasztaltattál minden Isten fölött. Mert te, Uram, fenséges vagy a földön, és felmagasztaltattál minden Isten fölött.
Dr. Pók László vagyok, a Beregszázi Kórház véradási osztályának a osztályvezető főorvosa. Miért örökzöld ez a téma? Hát kérem szépen, a legelső dolog az, hogy éljük életünket, és soha-soha nem tudjuk, hogy milyen baj érhet bennünket, vagy bármelyik rokonunkat, hozzátartozónkat, közeli embereket. És ha belegondolunk, hogy emberi életet tudunk emberi vér által megmenteni, akkor már egy forró érzés önt el bennünket. Olyan dologról van szó, hogy igen, állandóan arról beszélünk, hogy föltaláltak ezt, föltaláltak azt, megvannak azok a pótlók, melyek pótolnak ezt, vagy azt, vagy amazt, ma már el nem tudjuk képzelni a műanyagok nélkül a ruházkodást, az öltözködést, az lábbeliket. Igen, vannak pótlóanyagok, melyek mai nap már bizonyos anyagokat be lehet adni a betegnek intravénásan, de magát, az emberi vért semmivel pótolni nem lehet. Az a nagy helyzet, hogy a vérre mindig szükség van, és az élet maga diktálja, mikor több, mikor kevesebb a szükséglet. a vérpótlásban, mikor vannak ezek a balesetek, mikor vannak olyan betegek, melyek részére szükségünk van erre a vérre. Ezért, de viszont a vér és vérkészítményeknek megvan egy bizonyos szavatossági ideje. Mi nem tudunk spájzolni nagyon hosszú időre, tehát tulajdonképpen a levet, vér attól függően, hogy milyen konzerváló anyagot használunk, 30-35 napig használható, utána viszont már nem tudjuk, mint intravénás vérpótlót használni, csak feldolgozásra tudjuk elküldeni. Tulajdonképpen ez azt jelenteni, hogy a legideálisabb esetben minden véradási napra volna a járásba valaki, aki hajlandó volna, benne volna a hajlam, hogy vért adjon. Itt a probléma, kérem szépen, még az is, hogy mint ahogy a vért úgy nem adják a betegeknek, hogy levettük tőled, rögtön átadtuk a másik embernek. A vér, ameddig elérkezik ahhoz a szinthez, hogy át lehessen önteni, át lehessen adni valakinek, egy sor kivizsgáláson kell, hogy átkerüljön, hogy fertőző betegségek, melyekről a donor, a donáció előtt még nem is tudott, fel legyenek fedezve, és az, akinek amúgy is baja van, problémája van, ne kapja meg a fertőzött vér által egyik vagy másik betegséget. Ezek a kivizsgálások megint csak idő és energia igénylőek, a központi labor Kárpátalján Ungváromban, tehát ha ma leadtuk a vért, ezt mai napon már beadni a vért igénylőnek nem lehet. A vérből mintát kell küldenünk, az eredményeket, a kivizsgálásokat el kell végezni, míg ez minden el van végezve, napok telnek el, és nem órák. Tehát feltétlen szükséges ahhoz, hogy normálisan működjön ez a rendszer, egy úgynevezett vérbank. Ez a vérbank megvan nálunk, ez működőképes, de viszont, hogyha azt mondjuk, hogy Beregszázban a lakosok száma, a donációk, a donorok számát megmérjük, akkor nem tudunk akkora tartalékokat képezni, melyek minden eshető problémára megoldást nyújtanának. Tehát egyetlen egy dolog van, hogy ezt a vérbankot szélesíteni kell, nagyobbítani. Per pillanat úgy oldjuk meg, hogy egész Kárpátalján minden járás megvan ez a kis vérbank, mely kapcsolatban van a központival, az Ungvárival, és hogyha életmentésről van szó, akkor segítünk egymáson. Már nem egy eset volt balesetek után, vérzés esetén, hogy Ungvár kisegített, Szöllős húzt kisegített bennünket, és ugyanúgy mi is kénytelenek vagyunk, vagy mi is akarjuk ezt csinálni, hogy kisegítsük őket, mert az a kéz, mely időbe segít, az duplán segít, ugye?
Akik itt most vért akarnak adni, milyen procedúrán keresztül esnek, mennyire fájdalmas, vagy mennyire lehet akár másik nagy fertőzés kaphatnak egyébként.
A kérdést megértettem. Tehát az első dolog, hogy fertőzés. Semmiféle fertőzés lehetősége nincs meg a véradónál. Minden, amit használunk, egyszer használatos. Második dolog, aki már vért adott, én adtam, kijelenthetem nyugodtan, ez a procedúra nem fájdalmas. Véradás után gyengeség, vagy még valami ilyesmi, hogy ne tudjak dolgozni, ne tudjam elvégezni a funkcióimat, nincs. Harmadik dolog arról szól, hogy hogyan lehetek donor. Tehát ahhoz, hogy donor lehessek, fertőző betegségek nem szabad, hogy legyenek nálam. Tehát ez hepatitis B, hepatitis C, szifilisz, TBC. Ellenjavallat a véradáshoz a pszoriázis, pikkelysömör magyar neve. Ellenjavallat a terhesség. Ellenjavallata a fertőző nemi betegségek, hogyha valaki az utóbbi hónapban műtve volt, ő nem adhat vért, a havi vérzés idején a hölgyek nem adhatnak vért, és hogyan zajlik ez a procedúra. Tehát közép-európai idő szerint délelőtt 8:30-kor hétfői és a csütörtöki napon rendelkezésére állunk a donációra hajlamosaknak, és ehhez egészségesnek kell lenni, nem szabad, hogy megfázásos betegségek legyenek. Már soroltam, a műtétről beszéltem. Mindenkinek magánál kell tartania a személyazonosságit, az úgynevezett paszportot, és ha megkérdezik, hogy szabad enni a donáció előtt, a véradás előtt, hát kérem szépen, feltétlen kell lenni. De nem valami nagyon zsíros, fűszeres magyaros ételt, hanem egy egyszerű zappehelykását, vagy valami olyasmit, ami megadja adja a teltség érzését a gyomornak, viszont nem fűszeres, nem csípős, és annak a valakinek, aki meg fogja ezt a vért kapni, annak nem fog okozni kellemetlenséget. A véradás előtt feltétlen teját, forró, meleg, cukros teját adunk annak, aki vért ad, hogy kellően híg legyen az a vér, ne legyen túl sűrű a vér. A véradás előtti, véradást megelőző két napban nem szabad alkoholt fogyasztani. Tessenek belegondolni, hogy néha olyan butaságokat csinálunk. Hát hogy tudjuk mi azt a vért odaadni egy szülőszobában lévő kisanyukának, vagy egy kis terhesnek, hogyha a donor a tegnapi nap folyamán születésnapja volt, és azt mondja, hát miért? Hát ezt a decit meg kellett inni, ha már decit bevallott, volt ott több is, és ezt a vért nem tudjuk használni. Nem tudjuk levenni egyáltalán ettől a donortól. Tehát alkoholt a véradás előtt nem fogyasztunk.
Imádunk téged, imádunk téged, imádunk téged, jó Urunk, imádunk téged. Te Uram, bensíges vagy a Földön, és felmagasztaltattál minden Isten fölött.
Hogyan találkoztál a véradásnak a lehetőségével, és mikor adtál először vért?
A szüleim rendszeres véradók, úgyhogy egy kicsit benne volt a család kultúrájában ez, hogy vért adok, és mivel láttam őket is mindig vért adni, nekem természetes volt, hogy amikor már ugye betöltöttem a 18 évet, ami első éves egyetemista koromban volt, és meghirdették az egyetemen a véradást, nekem az volt a saját évfolyam társaimmal, meg teológus társaimmal az első véradásom.
És hogyan emlékszel vissza erre az alkalomra?
Nagyon jó volt társaságban elmenni, mert én egyébként úgy vagyok rendszeres véradó, hogy nem szeretem egyébként, hogyha megszúrnak. Ez még annak idején, amikor én kezdtem vért adni, ez azt jelentette, hogy tényleg két szúrás is volt. És azért, mivel nem szeretem, azért nyilván volt bennem feszültség, tehát mind nagyon jó volt diáktársakkal együtt elmenni, nevetgélni, úgy végigélni ezt, hogy nem csak egyedül, és annak a feszültsége, hogy most megszúrnak, ha oldalra nézel, rátod, hogy jön ki a véret, hanem ez így sokkal oldottabb volt. Tehát nekem jó élmény volt, nem lettem rosszul, tehát nem volt semmi, ami visszatartoz volna a folytatástól.
Manapság milyen gyakran adsz vért?
Igen, most egy kicsit szégyenkezve kell bevallanom, hogy én is úgy vagyok vele, mint sokan, hogy amíg itt voltam az egyetemen, és az egyetemen akkor évente két alkalommal is szerveztek helyben véradást, akkor mindig elmentem, mert ott volt helyben, tényleg nem kellett elmenni. Most, hogy nincs részem ebben, hogy odahozzák a számba a véradást, így ritkábban fordul elő, hogy egy fesztiválon, vagy hogyha éppen otthon vagyok a szüleimnél, és ott rendeznek véradást, akkor megyek el, tehát most ez egy kicsit ritkább, úgyhogy nekem is ez a beszélgetés jó, hogy igenis keressem jobban a lehetőséget, hogy most megint rendszeresebben adjak vért, ne csak amikor éppen esik, sikerül.
És miért gondolod, hogy miért fontos vért adni?
Szerintem azért fontos dolog, mert nagyon sok segítséghez valamivel rendelkezni kell, vagy valamit tudni kell. Vagy ha valamit adományozni akarunk, és hát talán groteszkül hangzik, de vérünk van, mert mint akinek nincs egészségügyi oka rá, vagy nem vérszegény. Ez olyan dolog, amihez nem kell semmit tudni, és most már nem is két igazi szúrás van, csak egy szúrás, meg egy nagyon pici minta. Tehát nagyon kevés fájdalomért cserébe nagyon nagy segítséget lehet adni. És időben sem olyan sok, hogy most nem kell fél napot rádozni. Tehát valahogy az van bennem, hogy ez tényleg olyasmi, amiért nekem nem sokat kell tennem. Viszont másnak nagyon nagy segítség lehet, és ugye nagyon sokszor halljuk azt, hogy hiány van. Tehát, hogy szükség is van rá.
Elmesélnéd a kedves hallgatóknak, hogy hogyan zajlik egy ilyen véradás? Nyilván, hogyha először megy az ember, akkor van benne egyfajta idegesség, és lehet, hogy ezzel segíthetünk az embereknek.
A legfontosabb, hogy a személyi adatait mindenki, tehát hogy a tajkártyát, személyigazolványát hozza el, mert hogy az szükséges, mert ezt nagyon komolyan számon tartják, tehát rögtön nyilván egy ilyen regisztrációval kezdődik az egész, és utána egy ilyen nagyon pici mintát vesznek, mert hogy azért meg kell vizsgálniuk azt, aki vért ad, mert ugye akármilyen vért nem használhatnak, és ez egyben az előnye is a véradásnak, hogy akkor megmérik a vérnyomást, tehát hogy egy orvossal, akinek már a gyors minta ott van a kezében, lehet beszélni, ki kell tölteni egyébként egy ívet, és az általános kérdésekről, mert nyilván vannak bizonyos kizárókok a véradásnál, és ez így kiderül ebből a kérdőívből, hogy minden rendben van-e, és azért is jó, mert például nekem is egyszer, mikor alacsonyabb volt a vasszintem, így derült ki, hogy egy véradásnál megnézték, és akkor látszott, hogy erre figyelnem kell, tehát hogy ez egy orvossal való találkozás is, és miután megvan ez, hogy akkor az orvos is jó elhagyta, a vérnyomás is rendben van, mert például ha valakinek nekem alacsonyabb a vérnyomásom, volt már olyan, amikor így viccesen mondták, hogy googoljak párat, hogy meglegyen a megfelelő vérnyomásom ahhoz, hogy vért tudjak adni, tehát hogy van ez az orvossal való beszélgetés, és utána kerül sor arra, hogy egy ilyen elég kényelmes, ilyen nyugásszerű székbe le kell ülni, és akkor választhat mindenki, hogy a jobb vagy a bal karjából szeretné adni a vért, és akkor van az a bizonyos pillanat, amikor a szüleimtől tudom most már sokkal vékonyabb tűvel, mint régen megszúrnak, és akkor egy kicsit pumpálni kell, de pár perc alatt az a mennyiség az kipumpálódik, és utána pedig egy kis innivalót, ennivalót, vagy néha valami kekszet is adnak, mert nyilván fontos az, hogy regenerálódjon a szervezet, igen, és ez nagyon fontos. Ez nem egy olyan vérvizsgálat, mint amire néha szoktunk menni, hanem itt kötelező az, hogy enni kell előtte, hogy ne legyen valaki rosszul. A véradás után is ügyelnek arra, hogy még pár percig mindenkinek pihennie kell, hogy nehogy az legyen, hogy hirtelen feláll is rosszul lesz. Tehát, hogy én azt tapasztaltam, hogy nagyon odafigyelnek a munkatársak, akik kiszállni járnak, ugye ők rendszeresen ezt végzik, tehát nagyon nagy tapasztalatuk van, nagyon fájdalommentesen tudják ezt a tűt beszúrni, és igazából ennyi. Hát egy olyan fél óra, háromnegyed óra alatt általában le is szokott ez zajlani.
És azt tudod, hogy a véradással, vérünkadásával milyen betegségekben tudunk segíteni?
A betegségeket pontosan nem tudom, de nyilván mindenkiben alapból az van, hogy a műtét során, ugye, amikor vérre van szüksége valakinek, akkor használják, de azt tudom, hogy többféle készítményt is készítenek, tehát hogy gyógyszereket is készítenek a vérből, tehát hogy nagyon sokféle felhasználása van ennek. Úgyhogy konkrét példát nem tudok felsorolni, de azt tudom, hogy nagyon sok oldalú a felhasználása. Azt viszont a külföldi tapasztalatokból tudom, hogy van, ahol egyébként fizetnek is érte, ami nem feltétlenül pozitív, hogy van, aki pénzszerzésnek használja, úgyhogy talán így még szebb is, hogy gyógyszerekre, beteg emberek segítségére ingyen, önkéntes módon kell adni Magyarországon. Szerintem nem rossz ez a gyakorlat. Mondtam ezt, lehet, hogy valaki szívesen venni azt, meg nagyon régen a szüleim mondták, hogy volt, hogy szabad napot lehetett kapni a véradásért cserébe. Nekem ez így sokkal szebb és őszintébb, hogy ingyen ellenszolgáltatás várása nélkül adom a véremet, mint hogy most pénzt kapjak érte, vagy valamit. De ez csak az én filozófiám.
És az egyetemen kívül tudsz olyan fórumokat, vagy helyeket, ahol lehet tájékozódni a véradási lehetőségekről, vagy ezeket mindig figyelni kell?
Nagyon sok helyre, ahogy utaltam is rá, kiszállnak, tehát hogy akár egy munkahely, fesztiválokon rendszeresen szokott lenni, ott nyilván fontos, hogy előtte azért az alkoholfogyasztáshoz meggátolja, hogy adhasson az illetővért. Egyetemi rendezvényeken is szokott lenni, tehát hogy érdemes figyelni egy-egy ilyen nagyobb rendezvényen, hogy van-e lehetőség. Illetve Debrecenben ugye ott van a BEM téren a központ, ahova bármikor napközben be lehet menni és lehet vért adni. Tehát hogy az egy állandó lehetőség bármikor, de mondom, hogy nagyon sok helyen falvakban is kiszállnak, vagy mondom, ilyen nagyobb rendezvényeken, tehát meg lehet találni a lehetőségeket.
Már említetted a filozófiádat, de hogyha meg kellene fogalmazni, hogy a hit életedben mit jelent azt, hogy vért adsz, rendszeresen véradó vagy, ezt hogyan tennéd meg?
Szerintem erre talán a legkézenfekvőbb Jakab apostol levelében van az az ige, hogyha tudna valaki jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Senkiben nem szeretnék lelkismeretfordulást kelteni, aki nem ad vért, mert nyilván van, akinek tényleg egy túlságosan a komfortzónáján kívül van, hogy megszúrják, vagy esetleg egészségügyi okai vannak, de azt mondom, hogy ez tényleg egy olyan lehetőség, hogyha nincsenek ilyen kizárókok, ha nincs túlságosan nagy félelem, akkor legalább egyszer érdemes megpróbálni. Mert lehet, hogy kiderül, hogy mégsem olyan félelmetes és nehéz az egész, mint ahogy azt az illető kívülről gondolta, és ez is egy olyan dolog, amivel adni lehet és szolgálni, valamivel, ami van.
Mert te, Uram, fenséges vagy a Földön, és felmagasztaltattál minden Isten fölött. Imádunk Téged, imádunk Téged, imádunk Téged, jó Úr, imádunk Téged. Imádunk. éges vagy a földön, és felmagasztaltattál minden Isten fölött.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdió közös műsorát hallják.
9. alkalommal tartották meg a szociológus napokat április 15 és 17-e között. A harmadik nap témája a HR volt. Kihívások a változó munkavilágában, melyben Csata Zsombor, a BBTE Szociológiai Intézet docense és az MTA Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa tartott előadást a bérkülönbségek az erdélyi magyarok körében témájában. Az előadás követően Csata Zsomborral Bálint Enikő beszélgetett.
Mi az oka az erdélyi magyarok bérkülönbségének?
Az erdélyi magyarok bérkülönbségének összetett okai vannak. Az előadásomban felhívtam a figyelmet, hogy nem a románokkal szembeni bérkülönbségeket vizsgáltuk, hanem a magyarok közötti béreltéréseket. Ennek ugye nyilván az oktatással van összefüggésben, tehát azok, akik magasabb végzettségűek, azok jobban keresnek. Ez egyik legfontosabb tényező, de ott van ugye a városi lakhely, és kiemeltem ezt az előadásomban a nyelvtudást, tehát mennyire jól tud románul, minél inkább tud románul, annál jobb a jövedelmi pozíciója van. Fontosak a kapcsolatok is, de nem olyan mértékben, mint ahogy egyébként számítottunk rá, hogy fontosak lesznek. Fontos az is, hogy milyen régióban él az illető. Általában ugye tudjuk azt, hogy a székelyföldiek kevesebbet keresnek. Ezeket megpróbáltuk valamelyest becsülni is, számszerűsíteni ezeket az adatokat. És hát az eredmények azok nagyjából visszaigazolták azokat a feltételezéseinket, amit korábban is gondoltunk ebben a kérdésben.
Az aktív lakosság bérjövedelmével kapcsolatosan milyen adatok jöttek ki?
A magyarok átlag jövedelme a 2018 októberi mérés szerint Erdélyben olyan 2000 és 2100 lej közé tehető. Ez a románokhoz képest olyan 4-500 lejes hátrányt jelent. 15%-os hátrányt, erre számítottunk is egyébként, hogy ez lenni fog. Köszönhető ez annak, hogy a magyarok inkább olyan régiókban élnek, ahol nem teljesít olyan jól a gazdaság, tehát elmaradtak a beruházások. Természetesen nem jelenti azt, hogy feltétlenül rosszabbul is éreznék magukat ezekben a régiókban az emberek. Kiderült egyébként, hogy szubjektív jólét szempontjából Székelyföldön, ahol a legalacsonyabbak a jövedelmek, szubjektív jólét szempontjából pozitívabbnak értékelték a helyzetet, mint az Erdély többi részén lakó magyarok. Tehát azt tudnám mondani, hogy alapvetően ezek a jövedelem különbségeket kompenzálni lehet mindenféle egyéb közösségi szolgáltatásokkal. Tehát a szubjektív jólétnek csak az egyik komponens a jövedelem, sok minden egyéb számít. Ilyen értelemben mondjuk a Székelyföldnek a kreációs előnyei azok adott esetben fel is írhatják a bérhátrányt, ami jellemző egyébként a többi erdélyi magyarhoz képest.
Előadásában is mondta, hogy a nyelvtudás minősége teljes mértékben befolyásolja. Javult vagy romlott a régebbi évekhez képest? Hogy van most jelenleg, hogy állunk?
Erről már sokat beszéltünk. Azt hiszem, korábbi elemzések is azt mutatják, hogy a magyaroknak a román nyelvtudása romlik. Viszont itt óvatosnak kell lenni, mert nem minden réteg esetében van így. Ez jellemzően inkább a fiatalokra jellemző, és megfigyelhető az értelmiségiek körében is az, hogy kevésbé tudnak románul. A fiataloknál viszont eléggé markáns ez a hétköznapokban is látszik, hogy egyetemi hallgatók, akik Székelyföldről jönnek, egyre kevésbé tudnak románul, és nem csak ők. Hát ez úgy gondolom, hogy egy komoly problémát jelent a jövedelmek szempontjából is. Az adataink szerint az, aki jól tud románul, az olyan 5-8%-kal többet keres ahhoz képest, aki nem tud jól románul, és itt most hasonló pozíciójú, ugyanabban a városban élő, ugyanabban a végzettségű emberről beszélek, két ilyen emberről. Tehát, hogy a bérelőny, ami a román tudáshoz kapcsolódik, az eléggé számottevő. Most, hogyha én becsülni kellene, akkor azt mondanám, hogy 100 és 200 lej között van átlagosan véve. Ennyivel kereshet többet egy átlag ember, az, aki tud románul egy olyannal szemben, aki nem tud rendesen románul. Természetesen az idegen nyelvtudás is fontos, de az derül ki az adatainkból, hogy a román nyelvtudás nem kompenzálja az angol, tehát nem lehet azzal helyettesíteni. Tipikusan azok tudnak jobban románul, akik angol is tudnak, és fordítva. Tehát ha valakinek van olyan illúzió, hogy egy románt ki tudná váltani az angol a Romániában, az egyelőre így nem igaz. Vannak bizonyos szegmensei a gazdaságnak, bizonyos szakterületek, ahol az angol, mint lingua franca működik a társas kommunikációban, de ezek egyelőre kivételek. Ilyenek például az IT-szektor, vagy az értelmiségi szakmák, azok, amelyek külföldi piacokra termelnek, ott terjedt el inkább az angol, és lehet boldogulni vele, de sehol máshol nem, Romániában egyelőre. Tehát az üzenet az, hogy neképpen tenni kell valamit, hogy ne romoljon tovább az erdélyi magyar népesség román tudása, illetve hogyha lehet, akkor ezt növelni is kellene mindenféle eszközökkel.
Véleménye szerint hogyan lehet növelni különféle eszközökkel ezeket?
Ugye az oktatás a legfontosabb, nem vagyok pedagógus, de úgy gondolom, hogy radikális reformokra van szükség. Ezzel nem mondtam újat, hiszen tematizálva van a kérdés, mindenki erről beszél, hogy miért rossz a román tannyelvnek az oktatása, miért nem tanulnak meg a gyerekek románul eléggé. Ez egy nagyon komplex, nagyon összetett kihívás, feladat. Sokan abban reménykednek, hogy azzal, hogy most egy differenciált számokérési rendszerbe kell teljesíteni a vizsgákon, képességi vizsgákon, érettségi vizsgákon a magyaroknak, hogy ez majd változtat a helyzeten is. Pedagógiai gyakorlatot egy kicsit átviszi a formális oktatásból, elviszi a gyerekközpontú oktatás fele, a participatív oktatás fele, a lexikális tudás helyett a kommunikációra fogják fektetni a hangsúlyt. Gondolom, hogy egy ilyen rendelkezéstől nem fog megváltozni a rendszer. Tehát pedagógiai átképzésekre van szükség, tehát egy nagyon komoly, összetett, koncentrált beavatkozás csomagra, aminek nyilván több szereplős részletekre azt hiszem, hogy nincsen idő. Ez az egyik, ugye, ami a nyelvtudást lehetne növelni, a másik pedig az, hogy olyan rendezvényeket, eseményeket, civil szervezetnek óriási szerepe lehet ebben, ahol tulajdonképpen összehozzák a román gyereket, a magyar gyerekekkel, táborok, mindenféle egyéb események alkalmával. Spontán, zavartalanul, stresszmentesen barátkozhatnak ugye, a román nyelvvel, és miért nem esetleg a román gyerekekre is ráragadni néhány magyar szó, ami mindenképpen jót tenne az együttélés nyugalma és öröme szempontjából, tehát ez a magyarok komfortérzetének jót tenne nyilvánvalóan, hogyha a románok is megtanulnák magyarul, és ez lenne igazából a normális, ez lenne egy méltányos. Nyilván azokon a településeken, ahol a magyarok többségben vannak. Természetesen egyéb eszközök is lehetnek arra, hogy például a magyar nyelvet státusát hogyan lehetne növelni. Nagyon sokan vannak románok, akik szeretnének magyarul tanulni, de ezt csak pénzért tehetik meg. Úgy gondolom, hogy a számukra viszonylag alacsony költséggel lehetne mindenféle nyelvtanulási programokat indítani. Úgy gondolom, hogy a kulturális központoknak lehetne egy ilyen feladata, attribúciója, hogy komolyabban vegye az érdeklődő román embereknek a magyar oktatását. Erre lenne igény. Ezek általában nyílt elmélyű, kozmopolita, befolyásos emberek adott esetben, ki végső soron akár azt is el tudnám képzelni, hogy bizonyos szegmenseinek a társadalomban ez ilyen tő vagy gyűrűző hatásként ez a gyakorlat, vagy az akarat, hogy megtanuljanak egy kicsit magyarul, ez átragadna rájuk is, beindulhatna egy ilyen pozitív benyomás a magyar nyelv tanulásával kapcsolatban.
Merre tartunk a társadalmi tőkével kapcsolatosan?
Most itt a kutatásban az volt a kérdés, hogy kapcsolatok, azok befolyásolják a jövedelmeket. Ugye ez egy régi tudás, bölcsesség, hogy minél több kapcsolatunk van, annál jobb, annál több lehetőségünk is akad, és tudunk a lehetőségek közül ki tudjuk választani a legjobbat. Ez vonatkozik a munkahelyekre is, az állásokra. És hát ezt néztük meg, kérdőves eszközökkel, megvizsgáltuk, hogy különböző helyzetekben az emberek tudnak-e másokra számítani, tehát vannak olyan kapcsolatok, akik mondjuk segítik őket abban, hogy elintézzenek valamit, hogy pénzt tudjanak kölcsön kérni. Tehát ezek a hasznos kapcsolatok. És hát azt néztük meg, hogy akinek több van ebből, van-e jövedelmi előnye? Kiderült, hogy igen. Tehát ismerősi kapcsolatok valamennyi részt magyaráznak a jövedelmekből. Úgy gondoltuk, hogy többet fognak magyarázni, de kiderült, hogy viszonylag keveset. Másik kérdés az pedig az volt, hogy azt feltételeztük, hogy azoknak, akiknek több román kapcsolatuk van, tehát több román emberrel vannak kapcsolatban, azok megint csak jobban keresnek, lévén, hogy kinyílnak lehetőségek abban az irányban is. Ebben az esetben feltételeztük azt, hogy román tudásuk is jobb. Ezt viszont egyelőre nem konfirmálták az adatok, de további elemzéseket kell végezzünk, mert ez szembe megy azzal a feltételezéssel, ami jellemző a szerte a világban. Azok az emberek keresnek jobban, mondjuk egy etnikai kisebbség tagjai közül, akiknek a többség irányba is vannak kapcsolataik. Most ezt egyelőre nem tudtuk konfirmálni az adatokkal, de nem is cáfolják, elég alacsony ezeknek a modelleknek a magyarázó ereje, tehát tovább kell menni ezzel a vizsgálattal. Mindaddig, mindazt, amit mondtam a kapcsolatok kapcsán, azok hipotézis értékűek maradnak, tehát ellenőrizni, validálni kell a jövő kutatásának a feladata.
A jövőre nézve milyen kutatásokat szeretnének még ezzel kapcsolatosan, vagy milyen tervek vannak?
Nagyon sok tervünk van. Az egyik az az, hogy még nagyobb mintán megvizsgálni ezeket a hatásokat, mert itt az történt, hogy 1000-es mintából 400 ember volt, aki aktív, tehát 400 ember alapján ugye nem túl nagy, de mégiscsak jelentős mérési hibával lehet becsülni, ez egy 5%-ot jelent. Mindenképpen növelni kell a mintelep számot egyrészt, tehát meg kell ismételni ezt a kutatást, másrészt pedig más eszközökkel is törekednünk kell arra, hogy operacionalizáljuk a társadalmi tőkét, a kapcsolatokat más formában is megmérjük, mint ezt a kérdést, tehát ez volt a tanulság, hogy ezt árnyaltabban kell majd megvizsgálni. A másik pedig, hogy tematikailag hogy bővítenénk az ilyen típusú kutatásokat, az arról szól, hogy például a nyelvpszichológiai vonalon is jó lenne többet kutatni, hiszen nagyon sok múlik azon, hogy a gyerekeknek milyen a diszpozíciója a román nyelv, vagy általában az idegen nyelvek megtanulásával kapcsolatban, és erről egyelőre nagyon keveset tudunk. Ide úgy gondolom, hogy akkor a gyerekkorba kell belenyúlni a román oktatás rendszerébe, és jobban oda kell figyelni a lélektani dolgokra, például arra, hogy a gyerek hogy érzi magát román órán, kedvel megye, vagy kevésbé, mennyi feladatot kap, mennyire érzi meg terhelőnek, mennyire fél, mennyire szorong a román órán, mikor felelnie kell, mert általában ugye azok a képzetek kapcsolódnak, hogyha románul kell megszólalni, akkor jön a görcs, vagy a félelem. Tehát a számunkérés kontextusában történik a román tanulás, ami mindenféle görcseket, félelmeket, frusztrációkat okozhat a gyerekben. Na most ezt próbáljuk egy kicsit körbejárni, most van is egy kutatás, aminek az egyik része erről fog szólni, hogy gyerekek hogyan viszonyulnak a román nyelv tanulásához, hogy érzik magukat az órán, mennyire szeretik a tanárnőt, tanítót, akik foglalkoznak velük. Mert úgy gondolom, hogy ha ezek a pozitív diszpozíciók kialakulnak akkor a gyerekkorban, akkor bátrabbak lesznek a gyerekek használni a nyelvet, ha bátrabbak lesznek, akkor több is ragad rájuk, többet fognak tudni, jobban tudnak románul, ha jobban tudnak, akkor még inkább bátorságot kapnak, és akkor szép lassan ez a félelem feloldódhat. Persze, ez csak az egyik dimenziója a beavatkozásnak. Fontos lenne az is, hogy mondjuk a többség részéről adott esetben megszűnjön a rendőrködés, olyan értelem a nyelvi rendőrködés, ami arról szól, hogy adott esetben lehetnének ugye toleránsabbak a románt helytelenül használó magyarokkal szemben. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy amiatt nem beszélnek románul gyerekek, mert és a felnőttek sem tegyük hozzá, és ez egy tabu kérdés. Azért nem beszélnek románul, mert úgy gondolják, hogy nem elég jó, hibákat követnek el, és akkor ettől kezdve kivonulnak, vagy be se lépnek abban az interakciós helyzetben, amiből egyébként tanulhatnának és fejleszthetnék tovább a nyelvtanulásukat. Tehát akarom mondani, hogy ezek a nyelvpszichológiai változtatások, az csak az egyik összetevője annak, hogy megváltozzon az embereknek a hozzáállása a román nyelvhez, hogy alapvetően ne görcsök és frusztrációk, hanem valamiféle elégtétel kapcsolódjon inkább, és tényleg úgy érezzék, hogy ez egy plusz erőforrás, a második nyelv, ami mondjuk a többségnek nincs meg, és hogy ezt inkább, hogy is mondjam, nagyobb önbizalmat kapjon, mint hogy lelombozza magát azon, hogy mondjuk nem beszél esetleg anyanyelvi szinten román, ami egyébként nagyon nehéz, tegyük hozzá.
Csata Zsomborral, a BBTE Szociológiai Intézet docensével és az MTA Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársával beszélgettünk a bérkülönbségek az erdélyi magyarok körében témáról.
Határtalan, a Kárpát-medencei Református Stúdió közös műsora.
Olvassunk be együtt a hétköznapoknak. A mottója a 9. alkalommal szervezett kolozsvári ünnepi könyvhétnek. Az irodalom, színház, zene, játék és tánc kedvelőit szeretettel várják a szervezők május 9. és 12. között a Fogoly utcába. Molnár Fekete Vivien főszervezővel és Cirmai Zoltán szervezővel beszélgettünk a programokról, a riporter Bálint Enikő.
Szeretettel üdvözöllek titeket itt a stúdióba. Miért olvassunk be a 9. ünnepi könyvhétnek?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, köszöntelek téged is, és a meghívást is köszönjük. Nem véletlenül használtuk és találtuk ki ezt a mottót, beolvasunk a hétköznapoknak, ugyanis kicsit a hétköznapok szürkeségéből ki szeretnénk rándítani, ki szeretnénk vonni a mindennapi teendők mögül az embereket, ezért beolvasunk a hétköznapoknak, olyan rendezvényeket próbálunk szervezni, amely minden korosztály számára érdekes lehet, úgy az unokákat elkísérő nagyszülőktől, mint a olvasni nem tudó még, vagy még olvasni nem tudó gyermekeknek. Interaktív programokkal készülünk, koncertekkel, könyvbemutatókkal, lesz kis gyereksarok, mind-mind olyan rendezvények, melyek minden korosztályhoz szólnak, és ezáltal beolvasunk a szürke, monoton hétköznapoknak.
Hogyan fognak indulni a programok, melyik nappal kezdődik, és mi lesz?
Már szerdán elkezdődnek a programok, ez szerda lett egy nulladik nap lesz, akkor lesz már 3 könyvbemutató, ez még nem a Fogoly utcában, de különböző helyszíneken, például a Kofferben vagy a Bánfi palotában, és utána csütörtökön lesz az ünnepélyes megnyitó. Ekkor kezdünk a nagy színpados programokkal, koncertek, zenés könyvbemutató, slam poetry, interaktív koncert gyerekeknek, táncház.
Milyen könyvbemutatók lesznek? Mit tudhatunk már így előzetesen?
Velünk lesz Lupescu Kata is, ő be fogja mutatni a Kalózlánynak a következő 2 kötetét, amelyek a Kékvér címet kapták. Biztos már mindenki nagyon izgatottan várja, hiszen a tavaly is nagy sikere volt nek a bemutatónak, teltházas volt. Velünk lesz Márkus András, ő egy könyvújdonságot hozott el nekünk, az első erdélyi bemutatója lesz az Elza című könyvének. Velünk lesz Balázs Imre József is, Zágoni Balázs, Szőcs Margit, Szabó Róbert Csaba és Tóth Krisztina, Nényei Pál is.
Mit tudhatunk a helyszínekről? Hiszen a Fogoly utcában szokott lenni, de most több helyszínen lesz, ha jól tudom.
Közel 10 helyszín lesz az idén, ilyenek például a Bulgakov irodalmi kávéhez itt is könyvbemutatók lesznek, akkor a Bánfi palota, ugye, amint említettem, Kofferben lesz még rendezvényünk, a Minerva házban, valamint iskolákat is bevontunk egy olvasójáték keretén belül, úgyhogy színes a paletta.
Lesz egy irodalmi kvízest, erről mit tudhatunk beharangozóként?
A Kocsmakvízzel partnerségben szervezzük ezt a kocsmakvízt. Ők minden héten, hétfőn Bulgakovban szerveznek kocsmakvízt. Nagyon ügyesek, nagyon sok a jelentkező ezekre az alkalmakra, és úgy gondoltuk, hogy egy irodalmi kvízest keretében is, nem csak az előbb felsorolt programokon keresztül, hanem egy kvízesten keresztül próbáljuk az irodalmat népszerűsíteni. Minden reményünk abban van, hogy sokan érdeklődnek majd a rendezvény felül, és megtöltjük ennek szánt helyszínt. A Bulgakov Irodalmi Kávéház lesz a kvízest helyszíne.
Milyen programokkal várjátok a gyerekeket? Mondtad, hogy lesz gyereksarok is.
Igen, Életfával együttműködve lesznek különböző gyerekprogramok, kézműves foglalkozások, lesz arcfestés, papírforgókészítés, színezés, mese, olvasás, s hasonló programok. De ugyanakkor nagy színpadon is lesz a legkisebbeknek a program, interaktív családi koncert, amely a Palinta Társulat előadásában. Ez megmozgatja a legkisebbeket egészen a szüleikig.
Mindenki megtalálja abban az ünnepi kavalkádban a magának való programot.
Kik lesznek a zenei előadók?
Velünk lesz a Mistral együttes 2 tagja, Török Máté és Heitzinger Mika. Ők a Magyarországról érkeznek hozzánk, megzenésített verses előadással fognak részt venni a könyvhéten. Velünk lesz ugye a Palinta Társulat, a Tókos Zenekar, ők táncházba is fogják hívni az érdeklődőket. Velünk lesz a Kódex régi zene együttes és a Passaggio tánc együttes.
A Luz Nektájsz, Rozsvári Színész Zenekar.
Mivel Fogoly utca a Magyar Napok kapcsán ott szokott lenni ugye a borsarok, lesz-e ilyen alkalom itt?
Nagyon szeretnénk, mert ugye az irodalom a borral szorosan összefonódik. Nagyon szépen költőink verset is írtak, számos verset ebből. Szeretnénk, igen, hogy feldobjuk egy picit a hangulatot, igyekszünk kis borstandot is felállítani majd a helyszínre.
Nektek melyik lesz a kedvenc eseményetek az, amelyikre már tudjátok, hogy biztosan ott szeretnétek lenni, és nem szeretnétek lemaradni róla?
Van egy olyan rendezvény, ami az élőkönyvtár, amiről nem is beszéltünk még, de úgy gondolom, hogy érdemes. A közösségi versmondás idén elmarad, ugyanis a szervezők közül pont Kecske nem tud itthon lenni, és azt mondták egyszer, hogy ha nem gyűlnek össze mindhárman, akkor nem szerveznek közösségi versmondást. Sajnáljuk is ezt, de próbáltuk közösségi versmondást helyettesíteni egy közösségi programmal, ami az élőkönyvtár. Itt kolozsvári személyiségeket lehet majd kölcsönkérni, vagy kibérelni, könyvként használni, és az általuk megadott témakörben velük lehet majd beszélgetni. Úgy gondolom, hogy ez méltó, hát ha nem is utódja, de hogy egy ideiglenesen nagyon jó rendezvény, közösségi versmondás helyett az idén. Én ezt várom nagyon.
Én személy szerint irodalmi kvízesten szeretnék részt venni. Én részt szoktam venni ezeken a hétfő esti kvízesteken is. Mindig nagyon jó kérdések vannak, nagyon megdolgoztatja az embert, gondolkodni kell, nem egyszerűen rávágja a választ, még ha tudja sem, mert kell egy kicsit erőltetni az agytekervényeket, úgyhogy nagyon remélem, hogy ezen, ha már résztvevőként nem is, de legalább ott tudok lenni. ugye egybeesik a könyvhét a KMDSZ diáknapokkal, egy nagyon pici-pici szeletet, de hozzá akarunk tenni a KMDSZ diáknapokhoz is, így a City Tour feladatsor keretében lesz egy hasonló közösségi versmondáshoz hasonló próbája ezeknek a csapatoknak, ugyanis kányádi verseket kell majd szavaljanak, és ezt levideózzák és feltöltsék majd az internetre. Ezzel is próbáljuk népszerűsíteni a verset fiatalok körében.
Illetve, hogyha valakinek verset írni támad kedve, akkor arra is lehetőség lesz a könyvhéten, sőt, nem is marad jutalom nélkül. Fizes verssel a kávédért, nem tudom, Vivi, jól mondtam-e a címet.
Igen.
A Bulgakov kávéház jóvoltából, aki verset ír, nyilván egyéni, saját verse gondolok, és azt ki lesz majd egy panó is állítva, amire fel lehet tűzni a saját versedet, és azért kapsz egy kávét a könyvhét alatt.
Molnár Fekete Vivien főszervezővel és Cirmai Zoltán szervezővel beszélgettünk a 9. ünnepi könyvhét program kínálatáról.
Lelkünk csendessége.
A történelem nagy kérdéseit nem határozatokkal, hanem vassal meg vérrel döntik el, vallott a Bismarck. Vér. Sokféle értelemmel és szimbolikus jelentéssel bír e három betű. A Szentírásból most három fontos látást tanítson bennünket azokra az ajándékokra, amit Urunk a vér által adott az embernek. Mindenek előtt a vér az élet jele. Ez a folyékony szövet, amely oxigént, tápanyagokat, vizet, salakanyagokat szállít az élő szervezetben, és számtalan a fizikai létet biztosító folyamatban vesz részt, csodálatos alkotása a teremtőnek. Milyen pontos jelzést ad egészségről és betegségről, és a gyógyításban is nélkülözhetetlen. Különösen az Ószövetségben, például a mózesi törvényekben találkozunk olyan törvényekkel, amelyek a vérre vonatkozó szabályozásokat, védelmet írtak elő. Például a húst a megelevenítő vérrel ne egyétek. Ki ember vérét ontja, annak vére ontassék ki. Testünk élete a vérben van. Abban a korban, amikor nem álltak rendelkezésre sem modern műszerek, sem az orvostudomány csodálatos felismerései, Isten szava védelmébe vette a vért, mint az emberi élet egyik alapvető feltételét. Elzárta megfelelő csatornákba, gondoskodott a szervezet által a megfelelő működésről. Igen, lehet naponta rácsodálkozni és hálát adni testünk alkotójának. Azonban van egy történet is a Bibliában, ahol a vér a védelem jelévé válik. Isten népe Egyiptomban él, s a kemény szívű fáraó megengedő, elengedő akaratára vár. Ám a hatalmas úr nem enged. Egészen addig, amíg el nem ismeri a tőle is nagyobb isteni hatalom valóságát. Öldöklő angyal a 10. csapásban jár szerte, és az első szülöttek életét veszi el. Kivéve ott, ahol az ajtó félfa a bárány vérével van megkenve. És Izrael fiai azon az éjszakán átélik, hogy a számukra érthetetlen, de Isten szavának engedelmeskedő cselekedet, a bárány vére védelmet és életet jelent. És ez a vér az engesztelés rítusaként újra és újra emlékeztette őket a félelmetes és mégis kegyelmes, az érthetetlen és mégis valóságos oltalomra, az Úrral való állandó közösség lehetőségére. És végül emlékezzünk Jézus szavára. Ez az én vérem, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Aki eszi az én testem és issza az én vérem, örök élete van annak. Jézus vére az, mely az új szövetség jele, mely az úrvacsorában hitáltal újra és újra emlékeztetővé és hitáltal részesévé tesz a bűnbocsánat és az örök élet ajándékának. Megérteni nem tudjuk, de hittel elfogadni, azzal élni, s ebben a tudatban élni, ez a csodálatos lehetőségünk. Az elfolyó vér életveszélyt jelent. Az értünk kiontatott vér életet és örök életet hozott. Igen, valóban, a legnagyobb kérdések vérrel, a Krisztus vérével dőltek el.
Jesus, draw me As I labor through the storm, you have called me to this passing, and I'll follow though I'm worn. May this journey bring a blessing. May I rise on the wings of faith, and at the end of my heart's testing, with your light.
Önök a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsorát hallották. Köszöni a szerkesztő lelkipásztor, Gitel Szabó József Levente nevében is megtisztelő figyelmüket a bemondó, Gitel Szabó Júlia Zsuzsanna. Békesség Istentől!
Form within me as I go, and at the end of this let me leave them at your throne. May this journey bring a blessing. May I rise on the wings of faith. With your likeness, lend me
Harangszó Rádió.